Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Történelmi nézőpontok, történelmi sorsfordulók, tanítás, pedagógia a történelem tanár szemével. Ez a Halis Podcast. Köszöntjük Önöket, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Mindig nagyon hálás feladat, és talán még egy kicsit nagyobb kihívás is, amikor olyan valakit kell bemutatni, akihez az ember személyesen is kötődik. A most következő beszélgető társunk, büszkén mondhatom, gimnáziumi történelem tanárom volt, sokak nevében mondhatom azt, hogy szerettük a történelem órákat, jó szívvel emlékezünk vissza rá. Horváth Tamás, a Batthyány Gimnázium egykori történelem tanára, ma már nyugdíjas, de aktív történész, hiszen több előadás és kötet tanulmány szerzője is. Ő azonban nem történelem tanárként kezdte a pályáját, vele beszélgetünk.
Néppes könyvtárszakot végeztem 1971-ben, de egy olyan intézményben, amelyiknek mi voltunk a 7. évfolyama. Tehát maga az intézmény is egy útkereső volt. Tantárgyaiban, módszereiben, tulajdonképpen mindenben. És nagyon sokféle képzést kaptunk, de mindegyikből csak a felületen mozogtunk. Ezért is érezte a legtöbbünk, úgyis úgy tudom, szinte valamennyi egykori volt évfantás, hogy tovább kell tanulni, és valamiféle ismeretekben még jobban elmélyülni, mert az ember a végén föltette magának a kérdést, hogy jó, elvégeztem, és tulajdonképpen mihez értek. Ez a népművelés szakma később aztán átszerveződött, vagy átneveződött művelődési szervezővé és egyébbé, de mindenképpen elmélyültebb képzést igényelt. Nem véletlen, hogy ebből a tanítóképzőből már a egyetem lett.
Akkor utána jött a történelem szak?
Utolsó harmadik év végén volt kötelezően egy fél éves szakmai gyakorlat, ezt én Kanizsán töltöttem, mert a bátyám akkor már itt élt. Azt követően pedig szerettem volna tovább tanulni tanárszakra. De az akkor igazgató egyébként egy teljesen normális és általában kedvelt ember volt, nem járult hozzá, ezért váltottam, elmentem Kanizsáról. Egy művédésházba kerültem, és egyúttal elkezdtem a testnevelés szakot, és azt követően olyan szakokat, amelyek akkor érdekeltek. Tulajdonképpen a első diploma után szinte folyamatosan 12 vagy 13 évi tanulás volt, amit egy pillanatig nem bánok.
Nagykanizsán születtél, a nagykanizsai vagy egy törzsgyökeresen, mert azt hiszem, hogy nem, és sportoltál?
Kőszegi vagyok, a általános és iskolát és gimnáziumot Kőszegén végeztem, és nagyon kiváló testnevelő tanárom volt a Hortobágyi Feri általános iskolás koromban. 20 éves koromig én versenyszerűen atlétizáltam. Tehát innen a...
Szülők is pedagógusok voltak, tehát akkor a pedagógiai pálya az azért alapvető volt.
Olyannyira, hogy nekem édesanyám volt az osztályfőnököm, magyar tanárom általános iskolában. Apám nem tanított a gimnáziumban, nem is baj.
És akkor testnevelés szak, a 12 év tanulás, és akkor annak a vége lett a történelem, ami végül is a legnagyobb szerelem lett.
Igen, mindig érdekelt a múlt, annak minden ága boga. Nagyon sokat szerettem olvasni, apámnak volt egy közel 2000 kötetes, de válogatottan jó könyvtára. Ő francia-magyar-latin szakos tanár volt, és orosz szakot is kényszerült fölvenni. A gyerekkoromnak ez egy meghatározó élménye, az állandó olvasás. Ez mind igény, nyugdíjas korom végig meg fog maradni.
Nekem az az emlék kép él bennem. Nem a történelem tanárom voltál, de bejöttél hozzánk helyettesíteni. Hannibáról tartottál előadást, és olyan volt, hogy az lenne jó, hogyha mindig mindenről ő mesélne. Hogy emlékezel vissza a történelem tanári pályafutásodra? Számodra mit jelent a történelem?
Alapvetően számomra ez egy szakmai alázattal kell, hogy közelítsek a tárgyhoz, mert amikor az ember egy picit elkezd kutatni, és azt gondolja, hogy eljutott egy elfogadható ismeretszintig, rájön, hogy ez messze nem így van. Hogy a történelem tényleg egy feneketlen kút, ez igaz. És hogy annyiféle közelítése, értelmezése lehet, az pedig különösképpen izgalmas. És miután kezdettől érdekelt a történelem, próbáltam magamba egyfajta tanári ideát fölépíteni. Amikor a gimnáziumba kerültem, voltak ennek egészen konkrét húsvér alakjai. Voltak tanárok, akikre az ember kezdőként tisztelettel nézett. És voltak tanárok, akihez bátran oda lehetett menni, én éltem azzal a lehetőséggel, amikor valamire nem tudtam választ adni. Arra mindig figyeltem, hogyha a gyerekek bármelyike kérdezett valamit, és esetleg nem tudtam, mert ez előfordulhat. Akkor mondtam neki, hogy nézd, ezt én most nem tudom, holnap megmondom. Ez még nem az internet kora volt, amikor bármire ráböksz, és megtalálod a megfelelő, vagy annak ítélhető választ. És akkor a nálam idősebb Szalai Pista bácsit kérdeztem meg, hogy Pista bácsi, mi erről a tudnivaló is. Minden esetre kaptam korrekt felvilágosítást. De nem csak a történelem tanára között volt, én a Batthyány bővelkedett kiemelkedő tanár egyéniségekben megvitték az iskola hírnevét és a belső tényleges értékeit. És fontos volt, hogy az ember megpróbáljon a maga szintjén hasonulni, fölzárkózni hozzájuk, követni őket, mert követendő példák voltak. Maga a történet pedig azért izgalmas számomra, mert abban a tévhídben voltam, vagy vagyok, hogy abból lehet okulni. De éppen az egyik tanítvány írta le egy kérdésre, hogy a történet arra jó, hogy az emberiség semmit ne tanuljon belőle. És időnként, ha az ember rákattint ma az internetre, akkor ez a fajta pessimista, de mégis reális kép, ez okkal fogalmazódik meg benne, és csak reménykedni lehet, hogy ez esetleg megfordul. Mert azt gondolom, hogy amerre a világ megy, az nekem sok vonatkozásban messze nem a példa, hogy a követendő, vagy megnyugtató, vagy békés. Holott tudom, hogy a történet tele volt harc a háborúval, ellentétekkel.
Az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy azért elég hosszú pályafutásod volt történelem tanítás folyamán. Sok rendszerben tanítottál, és most nem politizálni szeretnék, de azt tudjuk, hogy a politika rányomja bélyegét a történelem interpretálására. Ezt hogyan élted meg? Már ennyi idősen mi is látjuk, hogy annó mit tanultunk, most mit tanulnak a gyerekeink. Tehát mi is látjuk ezt a különbséget szülőként is.
Amikor a gimnáziumba kerültem, akkor emlékezetem szerint megőriztem néhány történelemkönyvet. 56-ig tanítottuk a történelmet. 56 egy sikos téma, amit sokféleképpen lehet egy tétemző tanítani. Az a korszak, amiben beleszülettünk, belenőttünk, az számunkra természetes volt. És amikor a rendszerváltás bekövetkezett hirtelen, mert ez egy hirtelen folyamat volt, lehetett látni nagy politikai és hazai politikai előzményeit is, de mégis váratlan írta a magyar társadalmat, azt gondolom. Aki mást mond, kétségbe vonom. És az ember ennek kapcsán utólag gondolkodott el arról a kérdésről, hogy mennyire éltem én tudatosan a társadalomba. Tehát, hogy mennyire érdekelt a mindennapi politika. Mert azt gondolom, az iskola akkor, és ma már kevésbé, de egy viszonylag zárt világ, egy védett világ, ahova a külső hatások egyre erőteljesebben benyomultak, és ez nem biztos, hogy egészséges folyamat. Nem lehet szigetként élni egy iskolába, de valahol talán gátat lehetne, vagy kellene szabni azoknak a negatív betüremkedéseknek, amelyek nem biztos, hogy a gyerekek érdekét szolgálják. Szóval ellentmondásosnak éreztem, és az ember igazán ekkor kezd el gondolkodni a saját politikai viszonyulásáról és a tárgyhoz való viszonyáról is. Ma már egyértelmű, hogy ez mi volt akkor, de 56 után szinte természetesnek vettem, hogy erre tulajdonképpen otthon is keveset hallok, holott az a kép, mi a főtéren laktunk, hogy a házunkkal szemben áll egy szovjet tank, arra gyerekként emlékszem a mai napig.
Mennyire fontos az, mint történelem tanárként, hogy a helytörténet megjelenjen az oktatásban?
Azt gondolom, hogy az a közeg, ahol az ember él, ahol a mindennapi barátságai, kapcsolatai szövődnek, élnek, virulnak, az mindenképp megér annyit, hogy a múlttal tisztában legyen. És erre akkor jöttem rá, amikor családtörténettel kezdtem el foglalkozni, és akkor döbbentem rá, tulajdonképpen a felmenőmről milyen keveset tudok, és ennek kapcsán magáról közegről is, ami a kutatás tárgya volt, nagyon sokat megtudtam. Ami szinte meglepetésként él, mert mondjuk nem is gondoltam volna, hogy ilyen történések voltak a városban. Fontosnak tartom, hogy egy diák tudjon a saját szülővárosáról. Azt meg persze a helyi tantervekben lehet, vagy kellene kimódolni, hogy ez ténylegesen komoly ismereteket adjon annak, akit érdekel.
Miután elmentél nyugdíjba, azért a történelem szeretet ott maradt, ugye most is egy érdekes előadás kapcsán beszélgetünk, de született tanulmányod Trianonról, és sok mással is foglalkozol. Ezek a témák, amik úgy közel állnak hozzá, több időt szállsz rá, jobban beleásod magad a családtörténeten túl.
A legelső indítás az apám naplója volt, amit megtaláltunk, mert nem tudtuk, hogy egyáltalán van. Azt hiszem, anyu se tudta, bár ebben nem vagyok biztos. Apám halála után a testvérek rám bízták a könyvtárának és az iratainak a gondozását, lévén, hogy könyvtárszakot végeztem, de soha nem voltam igazán könyvtáros, és így kerültek el a naplók. Sokáig fektettem. Végül legépeltem az egészet, lett vagy 150 oldal, de bizonytalan voltam az értékét illetően. És akkor elkezdtem olvasni más hasonló háborús visszaemlékezéseket, és ebben a legkülönbözőbb értékűekkel találkoztam. Volt szinte irodalmi értékű élvezet, és volt egészen érdektelen.
Ez most egy háborús naplót?
Nem. Egész életi naplót vezetett, és amit kiadásra került, az csak a életenek egy szakasza. 39-től a haláláig terjedő időszak. Legalább ennyire érdekes az, ami előtte van. De arról úgy gondoltam, hogy részben családi érintési dolgok, részben viszont a mai Fazekas Gimnázium egykori Bencés iskolának a jogutódja. És azzal kapcsolatban apám naplója nagyon klassz pedagógiai értékű visszaemlékezéseket ír, amit én megküldtem a Fazekas Gimnázium igazgatójának, Hámori Veronikának, hála szíve fogadta, ki is adták. És ugyanígy megtette ezt a napló rájuk vonatkozó részét a kőszegi Jurisi Gimnáziummal apám tanított.
Fontos elmondanunk, hogy a Kőszegtől kőszegig című írás, ami édesapád naplóját tartalmazza, az most már a könyvtár honlapján digitálisan elérhető és olvasható. Milyen érzések kavarogtak benned, amikor olvastad édesapád naplóját?
Megmondom őszintén, hogy amikor apám leírja, hogy utoljára sorakoznak fel a franciaországi táborba, és tudják, hogy mennek haza. A hazamenők most csak a tisztek. A legénység drótok mögött van, és nézi őket. És egyszer csak megszólal a kürcú a legénység részéről, és elhangzik egy ének. És akkor apám majdnem elsírja magát. Ezzel én is így voltam. Át tudtam érezni azt, hogy mit jelentetett neki ez a fogolylét, amikor abszolút módon mástól függesz. És hogy mit jelent az, hogy na végre szabad lehetek.
Erről mesélt az édesapád, vagy a naplóból szembesültél? Tehát ő nem beszélt erről, nem is tudtál róla a naplóig?
Nem. Nem tudtunk a naplóról, azt tudtuk, hogy a háborúban volt, sőt, aki a könyvet szerkesztette, kőszegi főlevéltáros, általam nagyon becsült Bariska István úr, apám mellett ült a tanáriban. Anélkül, hogy valaha is tudta volna, hogy ki az, aki fogolyként volt. Tehát az élet nagyon furcsa dolgokat produkálhat, ez ilyen volt. Ő viszont első alkalommal azt mondta, hogy Tamás, ezt ki kell adni. De visszatérve tulajdonképpen ez indította el, hogy érdemes ilyenfajta dolgokkal foglalkozni, és ennek kapcsán jöttem rá, hogy a családról ez úgy hozta a napló maga után ezt a folyamatot. Családom milyen keveset tudok, és akkor elkezdtem foglalkozni a családtörténettel. Ez két nagyon tartalmas évet adott nekem, ami szempont azért a nyugdíjas kor szürke hétköznapjait illetően. Ebből következett aztán egy olyan téma, ami akkor észleltem, amikor kézbe vettem a Kanizsa monográfiát, és úgy gondoltam, hogy annak a pénzügyi vonatkozásai nagyon rövidek, nagyon kevésnek találtam az anyagot, és volt egy régi szakmunka, ami nem is kellett nagyon sokat pofozni, és mielőtt eldobtam volna, megkérdeztem a Pafferjéket, Városi Egyesületet, érdekli a téma, érdekelte őket, és kiadták. Trianon pedig már régóta foglalkoztat. Pontosan azért, mert a Trianonnal kapcsolatos értékelések legtöbbét nagyon elfogultnak, egysíkúnak találtam. Különösen azt a részét, ami valójában most érdekel mélyebben, és lehet, hogy ezzel még talán tudok kezdeni valamit, ha lesz hozzá kedvem, meg erőm, meg energiám, a nemzeti önismeret kérdése. Tehát, hogy egy nemzet önmagát reálisan képes-e látni. És hogy ez mennyire fontos. Mert ha rosszul látja, akkor rosszul is dönt. És hogy fontos-e, hogy mások mit gondolnak rólunk? Szerintem igen. Mert ennek a háttérbe szorítását már megszenvedtük néhányszor a történelmünk során. Hogy miféle nemzeti önáltatásaink vannak? Hogy kitekinthető magyarnak? Mitől magyar a magyar? Mit gondolnak ugyanerről rólunk a külföldiek? Mert egészen más, hogyha az ember egy lengyel szerző könyvét veszi kézbe, aki nagyon kritikus módon látja a magyart, és abból el kell fogadni jó néhányt, hogy ez bármennyire is sziki, bizony igaz. Na most, hogy mindez hogy jelentkezik a politika szintjén, vagy a hétköznapokban, az megint önmagában izgalmas kérdés. Tehát ez a gondolat, mint probléma foglalkoztat, lehet, hogy ezen a szinten meg is reked, lehet, hogy tudok vele valamit kezdeni történelmi szempontból. Tehát a különböző korszakokban hogy módosult ez, vagy hogy módosulhatott, ez érdekel.
És az iszlám, amiről most az előadás is szólt?
Az iszlám a napi politikában is, még családi vitákban is egy nagyon megosztó téma. És az a gyanúm, hogy mint a legtöbb ilyen történelmi témáról nem tudunk róla eleget, felületesen, általánosítva ítélkezünk, hajlamosak vagyunk egyből negatív véleményt formálni. Az iszlám sokkal gazdagabb kultúrájú világ, minden ellentmondása együtt, ugyanakkor egy olyan létező élő probléma, amivel Európának valamit ma kezdeni kell. Távlataiban mit jelentett az iszlám jelenlét? Lehet-e olyan fajta egészséges kultúra keveredés, amire már volt példa a történelemben, Abbászida kalifátus idején például, vagy marad az állandó konfliktus, ami nagyon sok problémát hoz, mert ami az európai közösséget irítálja joggal, az a terrorizmus. És miután ez akár egy személy által is nehezen földeríthető módon okozhat tragédiákat, ez egy valós probléma.
Mit jelent számodra amúgy a könyvtár?
Már említettem, hogy gyerekkoromban a könyvek között nőttem fel, és az olvasás szeretete az egy jellemző vonás, hála Isten. Amikor a könyvtár építése szóba került, emlékszem arra a tanácskozásra, amit városi szinten rendeztek már, és akkor azt találtam mondani, hogy könyvtár nélkül azok a főiskolai egyetemi hallgatók, akik rá vannak utalva a könyvtár, egyszerűen nem tudnának létezni. És ez az akkori könyvtár már kinőtte önmagát. Szükség volt egy új intézményre, egy kibővült feladatkörű, klassz, komoly, nagyon használható intézményre, mint amilyenek ez most mutatkozik. Alapvetően döntőnek tartom. Az egy más kérdés, hogy tudom, hogy a magyar társadalom 53%-a életében egy könyvet nem olvas el. De a könyvtár, mint kulturális intézményre Nagyon remélem, hogy a modern eszközök korában is szükség lesz. Egészen más élmény egy könyvet fogni, tapintani, érezni a szagát, közelebb kerül az ember az alkotóhoz. Én úgy érzem, mint egy gép előtt ülő olvasni.
Említetted, hogy népművelő, művelődés szervezőként is végeztél, és hát dolgoztál is benne. Az a fajta tevékenység mennyire kísérte végig az életedet, akár egy tanári pálya mellett?
Nagyon kedves emlékeim vannak erről az időszakról. Talán egy éve, hogy összeszaladtam azzal a valamikori klubvezetőmmel, aki a szakmunkás klubban volt, akkor még az ipari iskola tanulóként vezető, Millei Feri. 30 éve nem láttam. Nagyon megörültem neki. Ez az időszak a szakmunkás tanuló klubja egy nagyon klassz fölmenő időszak volt, de ezt is agyonvágta a politika sajnos. Mert abban az időben a ifjúsági klubokat lehetett versenyeztetni, és a kiváló klub, mi az lettünk, és joggal, mert nagyon jó programokat lehetett csinálni a gyerekekkel. De aztán megnőtt a politika elvárások szintje, hogy mit kell még politikai szinten berakni a programba, és onnantól már a mozgalom maga is meghalódott fölülről. Kár, mert egyébként nagyon jó klubtalálkozó programok voltak. Például a Keresemély volt a szakmunkástanok előtt versmondó, vagy Jancsó Adrien, egészen furcsa, de a gyerekek fogékonyak voltak erre, nem azt mondom, hogy nagyon oda voltak érte, de elfogadták ezt a fajta műsort, a rengeteg vetékedő, buli és egyéb ilyen szórakoztató rendezvények mellett. Jó időszaka volt ez az életemnek.
Hiányzik-e maga a tanítás?
Nem hiányzik, mert ez az iskola már más. És más a kapcsolat is a gyerekekkel, meg a szülőkkel is. Amíg a gimnáziumban voltam, nyugodtan mondhatom, normális jó kapcsolatom volt a szülőkkel. Voltak vitás esetek is, nekem is voltak kudarc élményeim nyilvánvalóan, meg sikertelen kezdeményezéseim, de a kapcsolatom jó volt a szülőkkel, mert ez volt a legfontosabb, hogy bízzanak a tanárba, és én is bízzak bennük. És hogy érezzük, hogy amikor a gyerekek ötödikesek lettek az utolsó osztályon, akkor minden szülőnek kiküldtem egy nagyon rövid levelet, amelyben valami olyasmit fogalmaztam meg, hogy innentől ő a mi gyerekünk, a miénk. Tehát a szülői is, és az enyém is, mert fontosnak tartom, hogy érzem meg is kötődjek a gyerekekhez. Ezzel azt is akarom mondani, hogy az iskolák sajnos a nevelésre sokkal kevesebb időt fordítanak, mint az eredményekre, és ennek ele például az, hogy a jó iskolát azon mérik, hogy mennyi tanulmányi verseny nyer. Ez fontos, de nem ez a legfontosabb. Nekem legalább ennyire fontos, hogy milyen gyerek az, aki kikerül az iskolából, emberileg mennyit ér, mit tudtam ehhez hozzárakni, ha tudtam valamit egyáltalán. És talán az zárhatnám, hogy azt hiszem, hogy az a dolguk, hogy meghaladják azt, amit az ember próbálkozott, hogy többek legyenek.
Ez volt a Halis Podcast. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.